Sok szeretettel köszöntelek titeket, és ilyen jól esik az, hogy az észak-budai régió, Szentendre, Pomáz, meg ez a környék, Budakalász így szolgál a dél-pesti régió felé, úgyhogy tök jó, hogy együtt lenni, főleg úgyhogy a feleségemnek a teljes családja, hogy a Szentendrei Baptista gyülekezetből származik, úgyhogy tök jó volt, lehetek dicsőíteni, tök jó. A mai tanításomnak a címe, ígérdetésemnek a címe az Pál apostol imája, és... Nem tudom, hogy ti mennyire szoktátok figyelni azt, amikor egy másik ember imádkozik. Tehát akár a lelkész, a Lacit hallgatjátok, vagy egy ima közösségben különböző emberek így imádkoznak. Én elmondom nektek nagyon-nagyon őszintén, de tényleg, hogy én sokszor elbambulok. Tehát, hogy annyira figyelek és fókuszálok arra, hogy én majd mit fogok imádkozni, amikor majd végre szóhoz jutok, hogy a többiek itt ilyen halk mormogás, jó, biztos, jó, amen, igen, fú, vége van, és akkor ilyesmi. Meg így ezen gondolkozzatok el így kezdetnek, hogy és a saját imáitok tartalmát mennyire szoktátok figyelni. És rájöttem, hogy én abba is bele szoktam bambulni. Tehát, hogy vannak ilyen, hogy is mondjam, ilyen kliséim, amikor elkezdek imádkozni, hogy hú, Uram, köszönöm, hogy ilyen jó vagy, a te jóságod, a kegyelmed, a nagyságod, mert meghaltál értünk, meg minden. De ez csak azért mondom, mert már mondom. Tehát, hogy így csak úgy már jön a rutinból, meg ilyesmi. Szerintem rengeteget elárul egy embernek az Isten képéről, meg a világnézetéről, meg a hitéről, de még a kultúrájáról is azt, hogy hogyan imádkozik. Ha így megfigyeled az imáinak a tartalmát, a szavait, meg mindent együtt. Egyébként menjél csak egy nagyon másfajta gyülekezetbe hallgatózni, hogy az más testvérek, ilyen nagyon karizmatikus testvérek imáit meghallgatod, vagy nagyon-nagyon-nagyon nem tudom, református, evangélikus, bármi, és így látni fogod, hogy hú, tök érdekes, hogy ugyanaz a Biblia alapján, ugyanaz az Istenhez imádkoznak, de valahogy annyira más stílusban, mint mi. Szóval érdemes. És én nagyon kíváncsi voltam Pál apostol imáira. Tehát ott van a nagy apostol, akinek az életét ugye végignézik a Szentírásban. Őt látjuk a leghosszabban, a legrészletesebben az Új Szövetségben, mondjuk úgy, hogy látjuk őt a kezdeti hívő szakaszától kezdve így nagyon-nagyon megérni. És ő is imádkozik. És amire ma fókuszálnék leginkább az, hogy ő mit tart a legfontosabbnak, amikor imádkozik az általa ismert gyülekezetekért. Tehát sokszor ugye a leveleiben vannak ilyen ima részek, amikor leír, hogy és én azért imádkozom, értetek, hogy papparaparaparapara, amen. És szerintem ez nagyon-nagyon érdekes. Imádkozom, hogy legyen már pénz új gyüli épületre, vagy kifizetni a rezsit, vagy imádkozom, értetek, hogy jövőre meg tudjátok duplázni a taglétszámotokat. Vagy imádkozom, hogy a Római Birodalom még több pénzzel támogasson titeket, mert azért imádkozhatott volna szegény. Vagy imádkozom, hogy a gyerek szorira végre legyen már elég önkéntesetek esetleg jövő héttől, vagy a következő hónaptól. Nektek mi jut eszetekbe, hogy milyen imákat szoktunk mi imádkozni a gyülekezetért, vagy vajon mi van? Ez szerintem tök érdekes. Ma három rövidebb imádságot fogok felolvasni, ugye az elején, ami az Isten igéje, amit így hoztam, és néhány dolgot, amit így sikerült így megfigyelnem, ebből így szeretnék így megmutatni nektek. Az első ilyen ima, az a Kolossé levélben van, 1:3-11. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, valahányszor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek lévő mindent szent iránti szeretetről. A mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében, és eljutott hozzátok, amit az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amit nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Ahogy a Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól tanultátok, aki Krisztus hűszolgája értetek, és aki hírét hozta a lélekből fakadó szereteteteknek. Ezért, amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjetek az ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedetekkel gyümölcsöt teremve, és növekedjetek Isten megismerésében. És ahogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. A második a Filippi levélből van, az az első rész 9-11-ig, ez rövidebb lesz. Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben, hogy megítélhessétek, hogy mi a becsesebb, és így tiszták és fethetetlenek legyetek a Krisztus napjára. Teljesek az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus terem Isten dicsőségére és magasztalására. És a harmadik rövid ima, az pedig az Efezus levélből lesz, ez a harmadik rész, 14-21-ig olvasom. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék az ő lelke által a belső emberben, megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hitáltal a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten teljességéig. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes minden bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint, azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen. Ez volt az Isten igéje. És hagyd kezdjek egy megfigyeléssel, hogy néztem ezeket a szakaszokat, vagy hogy nézzük együtt, hogy ezek ugye nagyon gazdag imák, és nyilván nem fogom versről versre ezt kielemezni, de van három nagyon-nagyon szembetűnő téma bennük, ami újra és újra előjön. Az egyik az, hogy Pálnak a vágya, hogy a hívők az Istennel való közösségükben így teljességre jussanak, beteljesedjenek, akármit is jelent ez. Neki nyilván volt a fejébe valami, amit így át akart adni, hogy mit jelent, de hogy jussanak teljességre, jussanak az Istennek a teljességeig, ahogy ugye az Efezus levélbe olvassuk. A másik az, hogy a beteljesedésnek, meg a növekedésnek az útja, az valahogy Isten mélyebb megismerésén keresztül vezet. Tehát, hogyha szeretnék ezt, és ebbe az irányba mennek, akkor ismerjék meg jobban Istent, mélyebben ismerjék meg őt. És itt a harmadik, hogy mindenek a folyamatnak az eredménye az, hogy egy gyümölcstermő keresztény életet látunk. Tehát, hogy valahogy Isten jó gyümölcsöket hoz az embereken keresztül, a hívőkön keresztül, ahogy ők betelnek meg, megismerik jobban őt. És engem megmondom őszintén, hogy mindhárom téma nagyon-nagyon személyesen érint. Egyrészt én nagyon vágyom, már fiatalkorom óta, mióta hívő vagyok, egy teljesebb és mélyebb közösségre Istennel, és mindig így keresem az útját, hogy de Isten, mi a max, amit ebből így ki lehet hozni? És nem azért, mert ilyen megfelelési kényszerem van, hogy jaj, ha a maxot nem hozom ki a keresztény életemből, akkor tudod, nem fogsz már szeretni, nem. Nyilván evangélium van, kegyelem van. Inkább az, hogy vajon olyan meddig lehet elmenni? Mi az a fal, ameddig el lehet menni? Mert Pál is beszél arról, hogy ugye csak hitáltal homályosan látunk, hogy ezt a teljességet majd ott az újjáteremtett világba fogjuk megtapasztalni Istennel, de itt mennyi az, amit meg tudunk tapasztalni Istennel? Szóval ez egy tök érdekes téma, és nyilván én is szeretném átélni azt, amiért Pál imádkozik, hogy jussatok el, azért imádkozom, hogy jussatok el az Istennel való teljességig. És a másik dolog, amiben ez érint, az, hogy megmondom nektek őszintén, hogy azért néhányszor végigolvastam már a Bibliát, így lassan 20 éve ő keresztény, és azért újra és újra Ószövetség, Új Szövetség megvolt, és szerintem egészen művelt vagyok a hitemmel kapcsolatban. Tehát rengeteg sok teológiai könyvet elolvastam, meg ilyesmi, és mondjuk úgy viszonylag jó képzett teológus vagyok. De azt veszem észre, hogy egy ponton túl ez nem segít. Tök érdekes. Tehát, hogy rengeteg így vitát le tudnék moderálni, meg beszélni, nem tudom, az elevenrendelés versus szabad akarat, meg mindenféle kérdés, ilyen nagyon mély húsba vágó, és ezek tök izgalmasak, és nincs ezekkel semmi gond. De hogy azt a teljességet, amit így mélyebben mennék, amiért Pál imádkozik, ez úgy látom, hogy ez nem vitt el odáig, vagy hogy ez nem tudott ebben nekem segíteni. Az meg, hogy mennyire gyümölcstermű meg élet a Krisztusi életem, hát ez megint egy ilyen nagyon szép kérdés, meg jó kérdés. Azt veszem észre, hogy azért az utóbbi éveket megnézek, nagyon sok olyan dolgot csináltam, ami vagy mondtam, vagy tettem, vagy mit tudom én, ami, hogy is mondjam, nem arról tesz tanú bizonyságot, hogy én eljutottam még a Krisztusban való közösség teljességéig, pedig tök jó lenne. Lehetne az én hívő életemnek nagyobb hatása a környezetemben? Szerintem ezeket a kérdéseket mindannyian azért föl szoktuk tenni. De hogyan? Hogy működik ez az egész dolog? És az a helyzet, hogy Pál imája, vagy Pálnak az imája, hogy ezeket így olvasom, így nem hagynak nyugodni. Felrázzák az álló vizemet. Tehát, hogy tényleg, ha van több, akkor legyen több. Mert hogy sokan odáig jutunk el, hogy megtérünk, akkor fú, van több, annyi minden van, megyünk, Istenben növekszünk, stb. És eltölt 5-10-15 év, És akkor már annyira megszokjuk a jövő életünket, hogy már egy el is, hát nem biztos, hogy van több. Jó, már mindent tudunk, mindent olvasom. Nem hallottam, már minden ige szakaszról hallottam ige hirdetést, már végigolvasom 82-szer a Bibliát, tudom a nagy témákat, a keresztény témákat, nem is, hogy lehetne ebben növekedés? És nagyon érdekes, hogy Pál apostol világnézetéből és az imádságaiból egyfajta ilyen esemény láncolat rajzolódik ki. Aminek az első eleme az, hogy szükséges számunkra, hogy mi egyre mélyebben és egyre valóságosabban megismerjük a Szent Háromság Istenét. Ugye erről gondoltam, hogy hát ez tök jól megy nekem, nem tudom, már kevésbé gondolom talán ezt így. És az esemény láncolatnak a következő lépése, hogy ahogyan ez történik, az ismeret mélyülésével egyre jobban tudok személyesen gyönyörködni az Úrban. Egyre jobban szeretem őt, és egyre valóságosabban kapcsolódok hozzá, ahogy történik ez a mélyülés. Na már itt vannak nekem személyesen súlyos bukdácsulásaim, pedig ez tök jó, ez tök érdekes lenne, ez így nagyon-nagyon megtörténne. És az eseményláncolat harmadik eleme, ami mindebből következik, az az, hogy ahogy mélyül a vele való szeretet kapcsolatom, tényleg egyre jobban gyönyörködöm, mert egyre mélyebben minden emberi kapcsolódok hozzá, automatikusan hozza magával azt, hogy egyre nagyobb pozitív hatással vagyok erre a világra. Tök érdekes. Nekem így Teréz anya jutott eszembe, aki ugye elment Indiába, és ő azt mondja, hogy nekem annyira mindenem Krisztus, annyira szeretem őt, annyira gyönyörű az, aki, hogy nekem nincs semmi vesztenivaló, én melyek segítek a leprásoknak. És nem érdekel, hogy ki mit gondol. És nem érdekel, hogy adtok el rá pénzt, és nem érdekel, hogy mit tudom én, tudod, hogy úgy mi lesz, vagy elkapom el. Nem érdekel. Csak megyek, mert ez így csordul tovább rajtam. És ugye ebben az utolsó pontban, és ez újra és újra megjelenik az imákban Pál apostolnál, mint végcél, hogy elkezd Isten valódi szeretete áradni rólam a többiekre, gyümölcstermőre, menjetek Krisztussal együtt, stb. Stb. És ugye egy esemény láncolatnak a tulajdonsága, azért láncolatnak hívjuk, hogyha mondjuk az első elem bukik, akkor a többi is úgy bukik. Tehát, hogy így valahogy ennek így együtt kéne működnie. És ha én nem látok magamban szenvedélyes szeretetet, egy ilyen mély örömöt, meg ilyen gyönyörködést Krisztusban, és hogyha esetleg a hívő gyümölcseim is a világban, hát hogy mondjam, sokszor kicsik és samanyúak, de legalább az enyémek, ugye, hogy egy klasszikust idézek, akkor érdemes gyanakodni, hogy valami baj van a láncot első elemével. És azt hiszem, hogy Európában élő evangélium hívőknél ez gyakran előfordul. Vagy nem én vagyok az egyetlen, aki ez így küzd. Mi a probléma gyökere? Pál apostol erre a megismerésre, megértésre nagyon sokfajta görög szót használ. Most ezeket így nem fogom felsorolni nektek, meg ne ijedjetek. De hogy így megnézegettem, és nem mindig egy dolgot, hanem így többet használ. És úgy tűnik, hogy ezeknek a szavaknak sokkal gazdagabb tartalma van, mint amit mi itt értünk alatta, amit így olvasunk a magyar nyelvben, a mai nyugati kultúránkban. Ugyanis számunkra valaminek a megismerése, ez a megismerés, ez egy nagyon racionális elméleti tudást hordoz. Tehát megismertem a magyar történelem főbb évszámait, ugye? És akkor tudom ezeket. Vagy a kedvencem a másodfokú egyenlet megoldási módszertanát megismertem. Tehát a megoldóképlet, hogy van, minden diszkrimináns, azt ki kell számolni, stb. Megismertem. És akkor ez tök jó nekem. Vagy a bitcoin árfolyam jelenlegi trendjeit, ugye megismerem, ugye mostában ez nagyon dívik, fiatal felnőtt férfiaknál, hogy egy különleges hobbi a bitcoinnal mókolni. Lehet nőknél is, elnézést, én csak fiú barátaimtól hallom. Mi ennek a fő oka? Az, hogy a felvilágosodás után volt egy ilyen kulturális trend Európában, ami mai napig egyébként hat, és ők azt mondták, hogy az emberi logikai, racionális ismeretszerzés, tehát amit be tudunk látni az értelmünket, az elménkkel, az ismert szerzésnek a legbiztosabb forrása. Ez mit jelent a gyakorlatban? Azt jelenti, hogyha én a valóságról biztos információkat akarok megérteni, akkor amit én racionálisan belátok, ugye a tudomány mai állása szerint, az biztos igaz, minden más, milyen érzelmek, érzések, benyomások, mit tudom én, ami úgy ezen kívül van, az olyan, hát az olyan, mint a kutya vacsorája, hogy vagy úgy van, vagy nincs úgy, az ilyen ködös, fura, nem kell azzal foglalkozni. Ami azt jelenti, hogy mi fogtunk a lényünknek, az emberi teljességünknek egy elemét, és arra tettünk fel mindent. És ez történt a kultúránkban. És mai napig az iskola, tehát így épül fel, ezt tanuljuk, hogy így súlyozzuk a dolgokat. És nyilván ez azért lesz ennyire népszerű, mert a tudomány egyébként hatalmas civilizációs fejlődést hozott ezen a téren. Ráálltak erre a racionalitásra, és manapság tudunk repülni, vannak okostelefonok, tehát ez egy tök nagy technológiai fejlődést hozott. És azt gondoltuk, hogy fú, akkor már mindent ez megold. És a hétköznapi életünkben is ez nagyon mélyen beleivódott, nem? Tehát összeszerelni egy autót az egy egyszerűbb téma, mint az emberi érzelmek kavalkádjával foglalkozni, például. Vagy az a senki sem vitatkozik, hogy szükséges és hasznos a szuvas fogakat betömni, ugye? Az egy szakma, tök jó, vannak fogorvos barátaim, nagyon szeretem őket, de hát mindannyian úgy vagyunk vele, hogy ez hívő, nem hívő, hogy ez fontos, hogy megcsináljuk. De mit kell kezdeni az emberi lelki egészség spirituális, nem látható oldalával? Hát az olyan, de ködös, olyan fura. Hogy lehet? Mit lehet ezzel kezdeni? Nagyon-nagyon nehéz. Szóval egyszerűen a racionálisan leírható, meg felfogható dolgok azok, amiknek nagyobb hitelt adunk a gyakorlatban. Mert ezeket tudjuk irányítani. Ezeket be tudjuk látni, ezeket így magunkává tudjuk tenni. És a többi másfajta emberi tapasztalatunk az úgy van, hogy nem tudom. Abban nagyon, nagyon szkeptikusak vagyunk. És azt hiszem, hogy mindezeknek három nagyon fontos következménye van a hívő életünkben. Az első ilyen következmény, hogy én minden jobban bízok az ilyen logikai racionalitásomban, mint ilyen tekintélyben, hogy na az biztos, a többi az ilyen bizonytalan, akkor annál materialistább leszek. Az a helyzet. Mert a racionális logikai kultúránkban az emberek nem számolnak Istennel. Tehát tényleg. Tehát vannak tök jó módszerek, hogy dolgokat hogy lehet fölépíteni, meggyógyítani, rendbehozni, összerakni, és ez tök jó. És hogy innen veszük a mintát, és akkor hát Isten ebben nem kell, ugye? Mert mi megszervezik, felépítjük, átgondoljuk magunk az életünket, kész. Tehát, hogy, és ez legalább biztos, mert ott van a kezünkben. A másik következmény ennek, hogy a racionalitás túlhangsúlyozásával az a helyzet, hogy az emberi értelmet, ami a lényünknek egy része, azt így leválasztottuk az ember többi részéről. Úgy is mondhatjuk, hogy van egy részünk, egy nagyobbik részünk, amit ilyen sötét homályba tartunk. Most képzeljetek egy olyan világot, ahol azt mondanánk, hogy a kéz, az emberi kéz, az minden. Az fontos, az stabil, meg a fej, meg a törzs, jó? Tehát, hogy ezek úgy még mellé kapcsolódnak. De hogy a lábunkkal így nem tudom, mit kell kezdeni. Tehát, hogy ott van rajtam, hozzám tartozik, de hogy ez így minek van, meg hát az ilyen nagyon ködös, úgyhogy inkább nem ókoljunk vele. És akkor az egész társadalom mindenki így egy ilyen tolószékbe ülne, mert hogy a lábammal nem tudok mit kezdeni, hagyjuk, de hogy a kezemmel dolgozok, és csinálom, és megyünk, és nagyon, de így semmire nem használom ki a lábamat. Mert az ilyen fura. Ez valami ilyesmi dolog történt. És ezért kicsit így elszakadtunk magunktól. A lelkünk mélyebb részeivel alig tudunk kapcsolódni Istenhez. Tehát keresztényként se tudunk rendesen kapcsolódni emiatt Istenhez sokszor. Hallgassuk már az imáinkat. Tehát itt jövök vissza az elejéről, hogy miért szoktunk imádkozni? Mennyire és milyen gyakran tök materialisták az imáink, nem? Tehát így belegondolsz, hogy ó, Uram, vizsgáznom kell, át kell mennem, ez fontos, mert attól lesz jó állásom, és attól fog pénzt keresni. Jézus nevében kérlek, Uram, állásinterjúra megyek, kérlek, vegyenek fel, Uram, megfáztam, utálom a taknyot, kérlek, szabadíts meg, vagy Uram, hóvégén most lesz rezsipénz, vagy nem lesz rezsidémon, kérlek. És hát nyilván gyerekeket tehát a nap végén a mindennapi kenyerünket meg kell, hogy add. Tehát, hogy miért kaját kell adnom a gyerekeimnek? Tehát, hogy hidegben megfagyunk. Tehát ez tök racionális dolog, hogy ezért imádkozunk. Hát az Úr Jézus is megmondta, nem? Lehet, hogy amúgy mások is vannak ott a mi atyán kimákban, fölül, alul, jobbra, balra, de a középső mondat az valóban a mindennapi kenyünket ad meg. De mennyire ez van velünk? Mert a racionalitás, ez diktálja. Most az, hogy Uram, kapcsolódok hozzád, beteljek veled, a te teljességedig, a te hosszúságod, szélességed. A kenyér, az kenyér. A munka, az munka. Tehát, hogy gondoljunk ebbe bele. Viszont ezzel, hogy milyenné váltunk, hogy a kultúra ilyen mélyen megfertőzött minket, ezzel az egyháznak eltűnik a régi eleje, amivel az Isten felruházta. És hiszem, hogy Isten vissza akarja ezt az egészet adni. És emiatt igenis frusztrálódunk amúgy, mert azért csak olvassuk a Bibliát, és látjuk benne a dolgokat, hogy így hogy ennél több dolog történik, mint ami ma történik. És nyugati keresztényként egy két tipikus kisiklásunk van. Ez a mondjuk a harmadik következménye ennek a dolognak. Az egyik, ez a értelem kiátszása a szív ellen, ugye? Hideg, hitvallásos ortodoxia. Vitatkozunk arról, hogy a Szentírás szövegében ez így gondolta Isten, nem úgy gondolta Isten, nem úgy gondolta, amúgy ezek a viták tök jók, tehát én most nem akarom kifigurázni. De hogy közben az, hogy mit jelent kapcsolódni Istenhez, az nem nagyon érdekel. Tehát csak az a lényeg, hogy nekem van a legpontosabb, legbiblikusabb hitvallásom. Nem, 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 mert nekem van. Ó, te ebbe tévedsz, mert azért, és akkor keresztények elkezdenek vitázni. Miért? Mert ott a szöveg, ott a logika, azt lehet ütköztetni, akkor a görögnek tényleg az a, nem tudom, kijelentő mód, nem tudom, van ez a, az a rész, vagy inkább ilyen milyen időben is mondta azt Pál, és akkor ez mit jelent, és akkor stb. És ez egy ilyeten át el lehet mókolni. Ugye erről szól a szenszacionizmus, ami arról szól, hogy nincsenek már csodásiek. A szentek karizmái leálltak az egyházban. Miért? Mert ott a Biblia szövege. Hát ez a racionalitásnak az ünneplése, nem? Isten már nem csinált csodát, meg kijelentést, meg természetfölött itt, mert már a Biblia kánonja lezárult, nincs szüksége erre. Most már csak ott vagyok. Én a szöveg, meg a racionális agyam. Nincs, kész, tök jó. Kijátszák ezt az egészet. De van egy másik dolog, ami ugyanígy történik nyugaton, emiatt ebből a frusztrációba fakadóan, hogy a szívet, a lelkünk mélyebb dolgait kijátsszuk az értelmünk ellen. Ez ugyanez. Ezt úgy hívnám, hogy partalan, antiintellektuális, karizmatikusság. Amikor azt mondjuk, hogy de az Úr erre vezetett, arra vezetett. Most kicsit azt is kifigurázom. Hogy én azt érzem, hogy az Isten erre indított. Nem baj, hogy tökre nem biblikus, de akkor is arra indított az Isten. Meg én úgy érzem, a Szentlélek megmutatta, hogy Pál apostol erre gondolt ebbe az igerészbe. De a teológiában ezt soha nem tanították az utóbbi 2000 évben, de én úgy érzem, hogy ezt erre vezet a Szentlélek, hogy ez igazi jelentése a Bibliának. Itt az van, hogy figyelj, Isten úgy vezet téged, hogy jön a mennyből, az értelmedet, az agyadat, azt így kihagyja, tehát arra nincs szükséged, és így egészen eljut a szívedig. Valószínűleg a bukás után került be az agy az emberbe, gondolkodik, a racionalitása, az semmi értelme nincs. Istent racionálisan semmit nem lehet felfogni. Na, ez a túloldal. És látjátok, hogy egy kijátszás van ezen az oldalon is, meg azon az oldalon is egy ilyen háború van. De ez azért van, mert a mai nyugati kultúránk belement ebbe a háborúba, még a felvilágosodáskor, hogy szakítsuk szét az embert. Mi erre a megoldás? Az, hogy nem kijátszuk ezt, hanem integráljuk. Hanem, hogy egyberakjuk ezt az egész dolgot. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol egy teljesen más kor embereinek írt, amikor így imádkozott, és ők ezt olvasták. És az a helyzet, hogy annak a kornak az embereinek, nagy részének ilyen problémájuk nem volt, ami nekünk van ezzel kapcsolatban. Ugyanis ők egybelátták az embert. Ez tök érdekes. De mégis ezek a szavak, ahogy nézzük őket, válaszolnak a mi kérdéseinkre is. Ugye az ókori emberek olyan szinten egybelátták az ember személyiségét, hogy például amikor a héber nyelvben megjelenik, hogy a szív, ugye, és hát Pál apostol derék zsidó ember volt, úgyhogy így nőtt föl ebbe a kultúrában, akkor ez egy ilyen tipikus példa. Mert a héberek azt mondták, a zsidók, hogy hát a szívével gondolkodik az ember, a szívével elmélkedik, ugye, racionalitás. A szívével érez, tapasztal, a szívével indítja az Isten lelke őt. A szívével kapcsolódik, minden a szívbe történik, a szívével hozza a döntést. A szívével él át fájdalmat, elhagyatottságot. Tehát az érzelmek, az értelem, a döntés, a legmélyebb motivációnk, a hitünk, szívünkkel hiszünk, minden ott van egy helyen, ott a szívbe. És ez nem kell széjjel dobálni külön dolgokra, hogy nem, kiszedjük az értelmet. Ő nem így gondolkozott. És ebből a szemszögből beszél Pál arról, hogy az Isten megismerésében mélyülnötök kell. Egyre jobban és jobban mélyülnötök kell. Vagyis a lelketek, a lényetek, a belsőtök minden részével meg kell ismernetek Istent. Tapasztalnotok kell őt. Nem csak a racionalitásotokkal kell megismerni Istent, hanem a lényetek minden kis porcikájával meg kell egyre mélyebben ismernetek őt. És ez egy tanulási folyamat, hogy ezt mind át tudjuk valahogy venni az Istentől. Ez olyan, mint az izom memória. Van egy kedves barátom, Mark Zimannak hívnáják, nagyon jó tud zongorázni, volt már itt is nálatok. És ő az egyetemen is tanított régen, réges-régen, messzi-messzi galaxisban, és ő szokta azt mondani, tök érdekes, hogy úgy lehet a leghatékonyabban zongorát tanulni, hogy fogod a darabot, és ilyen iszonyatosan lassan csinálod, nagyon lassan játszod végét, de pontosan csináld. Mert hogyha azt csinálod, hogy 10-szer eljátszod a darabot gyorsan, és 5-ször tökéletesen sikerül, 5-ször meg össze-vissza elütsz, és más dolgokat csinálsz, akkor összezavarod az agyadat, holnap reggel fölkelsz, és kezdheted előről. Viszont ha annyira lassan csinálod, hogy biztos ne hibázzál, akkor holnap alszol egyet, holnap reggel ott lesz az izom memóriádba. És ezt megcsinálod kétszer-háromszor, és konkrétan beszélgethetsz, tévét nézhetsz, és közben a kezed játssza az zongoradarabot, és nem fogsz mellé ütni. És ez egy misztérium, ezt nem tudod irányítani, de ez így működik az izom memória. És valahogy így képzelem el azt, hogy milyen az, amikor az evangélium, a Krisztussal való közösség, az a szívem mély rétegeit áthatja. Hogy már a motivációmból úgy indul, ilyen evangéliumjével válik a motivációm, a szeretetem, az érzelmeim, az öröm, amit fölcsattam belőlem, és nem csak a racionalitásom, hogy egyre mélyebben és mélyebben tapasztalom ezeket a dolgokat. Pál apostol és az egész Biblia soha nem játssza ki az emberi értelmünket a lelkünk többi részével szembe. Ilyen vitákat te nem látsz a Bibliában, hogy vagy ez, vagy az, amit ma sokszor az egyházban egyébként vannak. Fogja és integrálja, egybe látja ezt az egészet. Úgy is fogalmazhatnék, hogy más dolog az, hogy én egy életrajzot elolvasok a feleségemről, akivel soha nem találkoztam, vagy csak távolról láttam egyszer, és így belegondolok, hogy milyen volt az ő élete, meg más dolog az, amikor én leélek vele egy életet, amikor megölelhetem, amikor érzem az illatát, amikor beszélgethetek vele, ahogy rám néz, az arcát, mennyivel komplexebb egy ilyen kapcsolat. És hiszem azt, hogy Isten egy ilyen kapcsolatra hív minket. Hogy ne csak egy ilyen elméleti kapcsolatunk legyen vele. Pál apostol levelei tele vannak azzal, például a római levelet, Korintus levelet nézzük ott is, hogy mielőtt hívők lettünk volna, mi emberek, mi vakok voltunk a valóságnak egy nagyobb részére. Ez tök érdekes. Hogy akárhogy néztük a valóságot magunk körül, lehetünk nagyon intelligensek, okosak, egy részére vakok voltunk, de Isten kinyilatkoztatás útján megismertette velünk az igazságot. És megismertette velünk saját magát. És egyszerűen kinyílt egy világ, és megláttuk azt, hogy hogyan működnek tényleg a dolgok. Hogy van egy Isten, aki teremtette ezt az egészet, stb. Megnyílt a szemünk őre. Vagyis a Biblia azt állítja, hogy nekünk a legstabilabb tudásunk a valóságról, hogy milyen a valóság, a legmegbízhatóbb tudásunk, az nem racionális emberi logika végterméke. Sőt, konkrétan azt lehetja Pál apostol, hogyha ezzel akarnánk csak az Istent megtalálni, lehetetlen lenne. Soha az életben nem találnánk meg. Hanem azt mondja, hogy egy természetfölti, mondhatnám spirituális kinyilatkoztatás Istenről. Hogy az sokkal valóságosabb és sokkal szavahihetőbb, mint csupán a racionális emberi logika. Ez éppen a fordítottja a Biblia gondolkodása a mai nyugati kultúrán gondolkodásának. És ezt jó, hogyha felismerjük, mert nagyon sok gyakorlati haszna van a keresztény életünkben. Mert sokszor ez a mély Isten tapasztalat hiányzik rendszeresen sokunk életéből. Egyszerűen ebben én is gyenge vagyok, rendszeresen. Visszaugrok a régihez, és akkor jó, uram, fú, ez sikerüljön, az sikerüljön, legyen ez, legyen az, fú, szétesik a kocsi, kérlek ott, hogy még túlélje, mit tudom én, tehát, hogy értitek. Ami nem baj, hogy ezért imádkozunk, tehát tényleg nem baj, csak hogy mit kezdjünk mindezekkel. Három örömhírem van. Az első örömhírem az az, hogy az értelmünk és a szívünk közötti szakadékot, ezt a szakadékot, amire mindvégig beszéltem, ezt mi képesek vagyunk emberek meglátni. Mert hogy ezen gondolkoztam, hogy te jó ég, de akkor mit kezdjünk ezzel? Ez annyira ködös téma, nem? Ugyan húz vissza itt a racionalitás. Ha meg vagyok győződve arról, hogy Krisztus mások szeretetére hív engem, személyesen, az értelmemmel, mert látom a Bibliában, de a szívem mégis teli van keserű neheztelésekkel mások felé, akkor ez például egy szakadék a kettő között. Hogyha meg vagyok győződve arról, ha megkérdezik tőlem, hogy milyen az Istennel való közösségem, és meg vagyok győződve arról, hogy az Istennel való közösségem tudja igazán boldoggá tenni az én életemet, meg igazán teljessé, de rendszeresen gyötrődik a szívem azon, hogy nem lehetek igazán boldog, ha ez vagy az nem történik meg az életemben, ha nem talál meg a párom, ha a tuti állást nem találom meg, ha a tuti helyen nem fogok lakni, és a többi, akkor megint ez egy szakadék. Akkor a lényem mélyén még nincs valódi ismeret Krisztus szeretetéről. Akkor a lényem és a szívem mélyén még nem tapasztaltam ilyen izommemória szinten meg, mondjuk így, ezzel a képpel, hogy mit jelent Krisztus szeretetét így élvezni. Bár elmélet, betudom, hogy Krisztus nagyon szeret. Rengeteg olyan helyzet lehet az életünkben, ahol racionálisan belátom, hogy mit mond a Biblia, és azt mondom, hogy igen, igazat mond, keresztény vagyok. Kérdezzetek meg, persze, hitvallás, hogyne. És belátom azt is racionálisan, hogy a Bibliának a tanácsa, amit mond az élettel kapcsolatban, az egyébként tényleg jó nekem. Tehát, hogy oké. Okay. De a húsvér valóságban, a hétköznapi életben azt látom, hogy a szívem, vagy a motivációimnak ez ilyen mélyebb rétegei tök másfelé húznak. Rendszeresen húznak el valami másfelé. És ez azt jelenti, hogy itt ezen a területen nem értettem meg a lényem mélyéig. Nem tapasztaltam meg, nem ismertem meg, mit jelent Krisztusban lenni. Krisztussal lenni. Nem hatott át Krisztust ezt a részt még. Nem értem még eléggé az evangéliumot, így is mondhatnám. De ez nem egy ilyen racionális dolog feltétlen, hanem tényleg egy ilyen átélt dolog. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Istennek a teljes ajándéka ott van már a megváltásban az én asztalomon. Le van téve, nem kell tőle elkérni, mert ott van. Mert ő azt letette az asztalomra. De mégis egy részét már meg tudtam emészteni, ki tudtam bontani, része tud lenni az életembe, de van egy másik része, amit még így nem tudtam magamévá tenni igazán. És ez az, amikor imádkozik Pál apostol, hogy én azért könyörgök, hogy ezt az ajándékot így teljesen a magatokévá tudjátok tenni, ti gyülekezet. Hogy tudjatok ebben növekedni, hogy meglássátok ennek az ajándéknak a szélességét, a hosszúságát, a mélységét, a magasságát, és tulajdonképpen azt, hogy minden emberi gyötrelmünkre és gyötrődésünkre valóságosan az evangéliumnak az átélése és megemésztése hoz megoldást a legmélyebb szinten, a legvalóságosabb szinten. Úgyhogy, ha látsz egy ilyen szétszakadt területet az életedben, akkor ne legyünk rája. Ne mondd azt, hogy jó, hát mert én ilyen vagyok, én ilyen küzdök, tudod, én nagyon ilyen vagyok, vagy ilyesmi. Hanem nézd rá, mert ezzel a területen neked dolgod van. Mert ezen a területen Isten akarja, hogy megemészd még mélyebben az evangéliumot, és még mélyebb Isten ismeretre jussál. A második örömhírem, hogy Isten meghallgatja az imáinkat ebben a témában. De ez tényleg tök jó. Honnan gondolom ezt? Tehát ennek az a teológiai háttere, hogy Pál apostol szerintem azért imádkozik a megismerés teljességéért, mert hiszi, hogy Isten tényleg meg akarja tenni az emberek életébe. Ilyen egyszerű. Tehát az apostol úgy gondolta, hogy na ezért érdemes imádkozni, bár ilyen tök nehéz, meg lassú folyamat, meg mit tudom én, de ezért érdemes imádkozni, akkor talán mi is gondolhatjuk ezt. Mert ezt az imát az Isten meg szokta válaszolni. Tök érdekes, ez csak egy ilyen előbeszámoló, hogy amikor elkezdtem a plántálást másfél évvel ezelőtt, akkor hát, hogy is mondjam, nagyon sok irreális álmom volt ezzel az egész történettel kapcsolatban, a sikerrel kapcsolatban, a szolgálattal kapcsolatban. Nagyon sok olyan dolg volt, amit ma már a mai fejemmel irreálisnak gondolok, és egy ponton be kellett vallanom Istennek, hogy a szívemet a büszkeség és a siker utáni vágy hajtja. Vagy ez is hajtja nagyon sok területem. És kértem Istentől, hogy értsem a szívem legmélyém azt, hogy mit jelent az evangélium ezeken a szituációkban. Mit jelent az evangélium, amikor a plántáló csapat nem úgy mozdul, ahogy én elképzeltem. Mit jelent, amikor az én családom nem úgy mozdul, ahogy elképzeltem. Mit jelent az, amikor én nem úgy mozdulok, ahogy elképzeltem. Akkor mi történik itt? Szeretném ezen a téren jobban megérteni az evangéliumot. Én ezért kezdtem el imádkozni, és azt tapasztaltam, hogy Isten elkezdett gyógyítani ebben. Hogy tényleg jó gyümölcsök, más ember lettem mindeközben. És amit eddig könyvből tudtam elméletben, ma már rendszeresen ilyen értelemben át is érem. Hogy tényleg egy csomó frusztrációtól szabad tudtam lenni emiatt. Úgyhogy én arra bátorítok titeket, hogy imádkozzatok őszintén és bátran ezekért a szétszakadt területekért az életetekben. Mert Isten lépni akar. Nyugodtan hozzátok ki, tegyétek ki az Isten asztalára ezeket a részeket a szívetekbe, hogy figyelj, most szét van szakadva, én tök másfelé megyek, pedig tudom, hogy a Biblia ezt akarja, de hogy nincs meg ez a gyógyulás, ez az integráció. Kérlek Istenem, csinálj ezzel valamit, itt vagyok, én tényleg kezdj el dolgozni ezen a területen. És a harmadik örömhír, a kedvencem, hogy amit úgy fogalmaznék meg, hogy nincs tétje annak, meddig jutunk el ezen az úton. És megmondom, hogy mit értek az alatt, hogy nincs tétje. 1 Timóteus 1:15-17-ben Pál apostolnak még egy imáját, hogy olvassam föl. Igaz beszédezés teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik között én vagyok az első. De azért könyörült rajtam, hogy Krisztus Jézus bennem mutassa meg legelőbb teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik majd hisznek benne az örök életre. Az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség. Örökkörökké. Amen. Az idős és érett Pál apostol írja ezt a levelet pár évvel a halála előtt. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy a bűnösök között én vagyok az első. És nyilván nem megint teológia, tehát hogy nem arról van szó, hogy Pál apostol meggyőződése az volt, hogy ő volt az első megtért ember az ősegyházban. Tehát nyilván előtte volt egy csomó keresztény testvér, tehát nem ilyen értelemben. De ez a protosz szó, ez az első én vagyok. Ezt úgy is lehet fordítani a görögből, hogy na, én a bűnösök között a profi vagyok. Tehát hogyha egy versenyt kéne futni, hogy ki ér be legelőször, na én, figyelj, én messze. Tehát én ügyes vagyok. És érdekes, hogy nem voltam, nem múlt idő. Hát igen, amikor még 20 éve üldöztem az egyházat, tehát nem ezen sopánkodik Pál, azt mondja, hogy vagyok. Ha jól meglátom a saját lényem, ha szembenézek azzal, hogy meddig jutottam, akkor azt mondom, hogy az Úr Jézusnak van egy nagy hosszú tűrése velem. Azért, hogy titeket bátorítson, és hogy én vagyok az első, ilyen értelem, én vagyok a legprofibb a bűnösök közül. Úgyhogy Pál apostol nagyon őszintén tisztában volt a saját megtörtségével, a saját gyenge pontjaival, de ugyanilyen erősen, ugyanilyen élesen tisztában volt, ugyanilyen mély ismerte volt Isten kegyelméről, az evangélium valóságáról. És ezért ez nem törte össze őt, hanem ez vitte tovább az úton, és ezt a bizonyos növekedést, beteljesülést Istennel tényleg munkálta az ő életébe. Tehát, hogy ő ezt teljesen hitelesen mondja itt, amiért imádkozik, vagy imádkozott mindvégig az életében. De gondold el azt el, hogy mondjuk van egy bűn vagy egy gyengeség az életedben, amivel küzdelsz, amivel kínlódsz, amivel újra és újra szembesülnöd kell, és már sokadjára megtörténik ez veled. Ha azt gondolod erről a dologról, vagy ezekről a dolgokról, ha több van, hogy neked ezt mindenképpen le kell gyűlnöd, le kell győznöd az életed végéig, vagy a következő egy évben, vagy mit tudom én, különben, ha ez most már nem tudod ezt most már megoldani, akkor Isten ellök magától, vagy nem kerülsz a mennybe, nem fog többé szeretni. Ha így gondolkozol ezekről a dolgokról, akkor előbb-utóbb azt fogod észrevenni magadon, hogy azt fogod mondani, hogy hagyjuk ezt az egészet. Tehát így feladod a harcot, azt mondod, hogy jó, fia, ötször szembenéztem, nem ment, kész, nem érdekel, én bukott keresztény vagyok, aztán kész, vagy mit tudom én. Úgy tudok teljesíteni, béna vagyok, Isten se szeret már. Már az ő segítségét sem fogom kapni. De amikor így gondolkozol, akkor az a helyzet, hogy ekkor te azt hiszed, hogy Isten téged a te jó tetteid fejében fogad el. Hogy számára csak akkor vagy szerethető, ha mindent tökéletesen meg tudsz csinálni. Ezt úgy hívják a teológiában, hogy cselekedetekből való megigazulás. Ha emlékeztek a reformációra, itt egy elég nagy balhé volt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kerülhetünk mi Isten elé. De ha ezzel szemben megérted a szíved mélyén, hogy Krisztus az ő tökéletes igazságát neked ajándékozta, és Isten minden bűnödet, erről énekeltünk itt végig amúgy, hogy Isten minden bűnödet tökéletesen Krisztusnak tulajdonítja a keresztem, hogy ő ezt így átvette tőled, ezt a koszos ruhát, és egy gyönyörű, szép hófehér ruhával ajándékozott meg, akkor amikor a bűnödre tekintesz, arra tekintesz, ami nem megy, ami nehéz, ami romboló az életedben, akkor ezt őszintén el tudod újra és újra mondani Istennek, és bátran tudsz kapcsolni az Istenhez. Lelkesen tudsz kapcsolni hozzá, mert tudod, hogy szeret, és vágyakozni fogsz arra, újra és újra. Ha ötször nézel vele szembe, ötször, a tízszer, ha húszszor, akárhányszor, mindig arra fogsz újra vágyakozni, hogy ezeken az elbukós területeken valahogy jöjjön be ide az evangélium, vagy hassa át az evangélium ezt, vagy történjen már áttörést, mert ez tök jó lenne. És hogy tudod, hogy Isten ott van, és csak így elérakod ezeket a dolgokat. És Isten elkezd tényleg megváltoztatni. És Pál apostol ezt megértette. És így hiszem azt, hogy nagyon sok bűnével emiatt tudott leszámolni. Mert így látta. Mert tudta, hogy hitáltal ő már igaz Krisztusban. Hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet felette, mert azt az ítéletet Krisztus elvette tőle. De ezért jöhet és kapcsolódhat mindig is. Valahogy ez a kapcsolat, amikor így Isten kiszereti belőlünk ezeket a dolgokat, ez így történik. még ha az életünk végéig minden egyes területen nem fog ez tökéletesen megvalósulni, akkor is. És azt mondja a pápost, hogy na ezért szép ez az egész, és ezért van rendben ez az egész. És én akarok menni, amíg csak élek ebbe a folyamatban. Ezért nem kívánhatok nektek mást, mint hogy teljes lényeteket áthassa. Egyre mélyebben Istennek a megismerése. Én is ezért imádkozom. És az evangélium öröme a lelketek minden szegletébe ilyen kitörölhetetlenül épüljön be. Én ezt kívánom, tényleg. Meg az én életem is ezt kívánom. És ennek következményeként egyre szenvedélyesebb szeretettel szeressétek a mi megváltó Istenünket. Én ezért imádkozom, ezt kívánom. És ebben találjátok biztonságot, örömöt Krisztusban, szeretetet, gyönyörűséget, hogy ő milyen fantasztikus, hogy ez így mozgassa meg a lényeteket teljesen. És ahogy ezt egyre jobban átéritek, én azt is kívánom, és azért is imádkozom, hogy ez a tapasztalat indítson arra, hogy sokkal valóságosabban és erőteljesebben tudjátok szeretni a körülöttetek lévő embereket, hívőket, nem hívőket egyaránt. Az evangélium öröme így egy ilyen nagyon hiteles módon ragyogjon le rólatok, ott, ahol ti vagytok. Hogy a keresztény életeteknek ilyen szempontból is legyen egy ilyen súlya, amikor megérkeztek valahova, amikor jelen vagytok egy bármilyen közegben. És mindeközben az örökkévaló királynak, a halhatatlan és láthatatlan Istennek legyen dicsőség mindenért. Imádkozzunk. Drága mennyi atyán, köszönjük azt neked, hogy hatalmas kalandba hívtál bennünket, ahogy belehívtál abba, hogy kövessünk téged, hogy ott a gyermekeiddé váljunk. És köszönöm, hogy te vagy az, aki méltóvá teszel minket arra, hogy mi tényleg úgy működjünk, mint a királynak a gyerekei. Kérünk téged, hogy mutasd meg azokat a területeket az életünkben, ahol ilyen szakadások vannak, kettéválások vannak. Az értelmünk tudja, hogy azt kéne, de a szívünk mégis másfelé húz. És kérlek, hogy ott ezen a területen egységesítsd az értelmünket és szívünket, és gyógyítsd meg az evangélium ereje által. Hogy tudjunk vele teljes harmóniában lenni, hogy tudjunk egyre mélyebben, valóságosabban megismerni úgy, mint aki teljesen át tud formálni a belsőnket, és mint aki valóságos örömet tud adni, valóságos szeretettel tud eltölteni. Kérlek, Uram, hogy mindenkit személyesen ott szólíts meg ebbe az üzenetbe, ahol most szüksége van rá, ahol most tovább kell lépnie a hívő életében. És köszönöm, hogy ezt is felhasználod, meg a dicsőítés messze egész napot arra, hogy mi egyre mélyebben tudjunk szeretni téged, egyre jobban tudjunk gyönyörködni benned. Úgyhogy csak így, hagyj gyönyörködjünk benned Jézus nevében. Amen.